talányos fogalom. Szavak, amelyek egy szereplőre, egy idézetre, egy történetre utalnak. Egy műsor, amelyben az alany dönti el, hogy miről kérdezzék őt, de valójában ő sem tudja, melyik fogalom pontosan mit akar. Szavakon túl. Kadarkai Endre műsora.
Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Szavakon túl. Mai vendégem László Zsolt, Jászai Mari díjas színész. A főiskola után a Radnóti Színházhoz szerződött. 1994-ben az Új Színház alapító tagja. 2002-ben elfogadta Svajda György invitálását a Nemzeti Színházhoz. Az Alföldi Fémjelezte időszak vezető arca. 2013 és 16 között a Székesfehérvári Vörösmarty Színház társulatának tagja. Ezután megint a Radnóti Színházhoz szerződött, azóta is a teátrum meghatározó színésze. 5 gyermek édesapja. Mint ahogy azt már megszokhatták, mindig átnyújtok egy papírt szertartásosan aktuális vendégemnek.
Jó, hogy hoztam
szépen. nagyon nagy betűkkel nyomtattuk. És ezen a papíron kifejezések szerepelnek. Az én hitem és reményeim szerint valamennyi kifejezés egy érdekes aspektusra, aktuális vendégem korábbi idézetére vagy fontos szereplőjére utal, talányosan és rejtjelesen, tehát én abban bízom, hogy László Zsolt nem fog rájönni arra, hogy mely kifejezés, mely szereplőre, idézetre vagy korszakra utal.
Aha.
Akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasna, hogy mely kifejezések közül szíves választhat. Gyógyír. Szemed szemért. Amit csak akarsz. Vágyam tárgya. Együtt, de külön. Kinek hiszel? Vészcsengő? Nem luxus? Mindazonáltal. Nélkülem itt érek én. Létezik ilyen? Mi belgák hova? Megspórolom. Nem ezért csinálják? Fogcsikorgatva. Aktuális. Mi hiányzik? Búcsúbeszéd.
Válasz?
Válasz egyet. Kérlek.
Hát figyelj, kezdjük a búcsúbeszéddel.
A búcsúbeszéd?
Tudom én.
A búcsúbeszéd a te színházak közötti váltásaidra utal, mert hogy azért volt pár, amikor eljöttél, vagy el kellett jönnöd.
Volt, igen, voltak. A Radnóti, ugye ott kezdtem 89-től 94-ig, voltunk ott fiatalok, ez egy nagyon, nagyon jó és prosperáló időszak volt, mert hogy sok viszonylag egyívású ember volt, bár van az a svéd gyerek verseny, hogy attól még 2-3 évest beraksz egy járókában, nem biztos, hogy barátok lesznek, de szerintem az a vérfrissítés nagyon jó tett akkor a színháznak, ezt közölték is velük, csak valahogy mi azt éreztük, lehet, hogy ilyen pszichopata módon, de nem nagyon, mert hogy nem nagyon tudunk kitörni Valló Péter posztgraduális osztályából, tehát ebből a címkéből. Tehát felnőttségre vágytunk, és akkor jött az a helyzet, hogy alakult az Új Színház, és a Székely Gábor megkeresésére nem nagyon lehetett nemet mondani, de amúgy is már érett az a helyzet, hogy valami ott feszegette a határokat.
Igen ám, de amikor Bálint András hívására mész oda, aki tulajdonképpen kegyet gyakorolt, és tulajdonképpen te a Madácsba mehettél volna, tudomásom szerint Verebes István meghívta a te egyik előadásodra Bálint Andrást, aki ajánlatot tett, és te nem az osztályfőnököt hívását fogadtad el, hanem oda mentél Bálint Andráshoz. Az a típus vagy, aki ilyet könnyen meghoz, mármint a búcsút, vagy gondolkodsz és vívódsz rajta, hogy a 700-át neki, azért én lehet, hogy idézőjelbe téve tartozom Bálint Andrásnak egy nagyfokú lojalitással is.
Hát, megmondom őszintén, lehet, hogy parasság, de nekem ez akkor egyáltalán nem jutott az eszembe. Én úgy gondoltam, hogy az alatt az 5 év alatt, amíg ott voltunk, azért tudtuk öregbíteni a Radnóti hírnevét, tehát ez egy adok-kapok viszony volt, de ezt most csak így utólag belegondolva, hát figyelj, ők nekik ez nagy fájdalom volt. Emlékszem, a Bálint 1 évig nem köszönt vissza, a Valló tovább húzta ezt a sértődős dolgot. Figyelj, hogyha nem a Székely lett volna a vonal a másik oldalon, lehet, hogy ez ne, szóval ott nem volt mese. Hát nem lehetett azt mondani, hogy jaj, még gondolkozom, vagy nem tudom. Tehát én erre nem gondoltam, hogy ott akkor szerencsétlen Bálint Andris meg a Valló Péter milyen helyzetbe fog kerülni.
De elsimultak ezek a konfliktusok aztán, ugye?
Igen. Hát lehet, hogy még a, de nem, most már nem, most már azért ők is túl vannak már egy csomó mindenen.
Ugye a Nemzetiből is eljöttél, ugye Alföldinek lejárt a szerződése, Vidnyánszky téged marasztalt?
Tulajdonképpen az van, hogy én a Vidnyánszkynak köszönhetem, hogy a Nemzetinek a tagja lettem 2002-ben.
Ő ajánlott Svajdának?
Nem, ő rendezte a Bánkbánt, és engem hívott Bánkbánra, Bánkbán szerepére 2002-ben, és tehát akkor ott az volt a deal, hogy ha az ember csinál valamit ott, akkor szerződés. Tehát, hogy így vendégként, nem tudom, tehát erről a Svajda nem hallani sem akart. És akkor én akkor pont egy szabadúszó időszak végén voltam, én nagyon boldog voltam, hogy oda mehetek. Na ott magam mögé kellett dobni az egész Erzsébet-téri gödröt, megint a Bálint Andrissékkal való, hát hogy is mondjam finoman, kibaszást. Az egész épület körüli mizériát. Szóval sok mindent. Sok mindent. De ott az meg megint egy izgalmas helyzet volt, egy új színházba, új társulattal belefogni valamibe.
Ugye sokáig úgy volt, hogy akár Bálint Andrássyk is lehetnek ennek a Nemzeti Színháznak a vezetői.
Vagy a Nemzeti Színháznak, ami az Erzsébet téren épült volna föl, de hát a kormányváltás után ezt...
Építettek egy újat más helyen, aminek igen, a vezetője is Vajda György lett.
Igen. Tehát ott azért voltak biztonságok rendesen.
Hát épp ezért érdekes az, hogy 10-valahány évvel később meg nemet kell mondanod Vidnyánszkynak.
Nem kell nemet mondani, hát nem kellett volna. Sokan nem mondtak volna nemet szerintem a helyembe. Én úgy gondoltam, hogy a minimum az, hogy tartozom ennyit az Alföldinek. Aki nem csak a munkatársam, akinek nagyon-nagyon sok mindent köszönhetek. Megújulást a színészetben. Ő alkalmazott először úgy, mint negatív szereplő. Mai napig hálás vagyok neki.
Ugye azt mondtad, hogyha nem Székely hív Radnóti ellenében, akkor ez nem lett volna ilyen magától értetődő. Ha nem Alföldit kellett volna így módon idézőjebben elhagynod, akkor el is gondolkodhattál volna Vidnyánszky hívásán?
Húha, hát ezek a hipotetikus dolgok. Még egyszer?
Tehát, hogyha nem Alföldivel szemben kellett volna meghatároznod az igent Vidnyánszky Attilának, akkor lehet, hogy elcsábulsz?
Nem tudok erre válaszolni, megmondom őszintén. Hát nem tudom. Nem gondolkodtam rajta, és most sem szeretnék ezen gondolkodni. Az akkor ez így volt, és ennyi. Tehát,
ő hogy fogadta Vidnyánszky Attila?
Hát megértően. Tehát ő bár szeret úgy fogalmazni a mai napig, bár azt hiszem sokszor nem találkoztunk, csak kétszer talán. Egyszer a harmadik figyelmeztetés ment el karácsonyi koncertet adni a Nemzeti Társulatának.
Az egy színészzenekar, ahol aki nem
igen, tudod. Igen. Meg most 2 éve, amikor a Marinak volt, Törőcsik Marinak az emlékestje. Szeret úgy fogalmazni, hogy ő velem, tehát ő szeret úgy fogalmazni, hogy a barikád két oldalán állunk, hát most én soha nem voltam barikádban, egyik oldalán sem, másik oldalán sem, úgy gondolom. Ő szeret ilyen harcosan fogalmazni. Nekem az égvilágon semmi rossz érzésem nincs az Attilával kapcsolatban, leszámítva az SZFV-t, de hát azt most hagyjuk.
Ilyenkor, ha találkoztok, nem ismerülnek föl közéleti kérdések. Két művész ember találkozik, és szívélyesen üdvözli egymást.
Persze mi mindenkit alkalommal a Nemzeti Színházban találkoztunk. Ott volt egy furcsa, hát purpárlé, hát vagy nem is tudom. Csak amikor volt hangbeállás, meglátott minket, odajött, megöleltük, kezet fogunk, nem tudom, és akkor mondta, hogy nem gondoltam volna, hogy ide jössz. És akkor én mondtam neki, hogy nem vagyunk egyformák, Attila. Lehet, hogy nem kellett volna. Amikor a Mari emlékestje volt, akkor nem semmi. Beszélgettünk indiferens dolgokról. Hát Én akkor nagyon izgultam, amikor a Marinak volt ez az estje, hogyha találkozom például a Józsival, vagy a Zolival, hogy akkor ott...
Kikre gondolsz most?
Rátuti Zolira, meg a Szarvas Józsira, hogy a Józsi nekem öltözőtársa, vagy tehát egy
a nemzeti, az abszolút nemzeti.
Igen. Hát meg a Jordán nemzeti.
Igen.
És hogy lenne értelme bármiről is beszélgetni. Már ami úgy amiről értelme lenne, és nem hiszem, hogy találnánk közös nevezőt.
Szerintedek nem végtelenül szomorú dolgok, hogy két ember, aki egyébként sok tekintetben egyivású, együtt toltak valamit, egy nagyon jó ügyet, a Nemzeti Színház ügyét, ilyen tojáshéjakon kell, hogy lépdeljenek, és izgulni kelljen, amikor találkoztok.
Hát ez nem tojáshéj szerintem. Én úgy gondolom, hogyha most összekerülnénk egy előadásba, darabba, vagy forgatáson, vagy nem tudom, akkor, tehát hogy egy huzamosabb ideig együtt tudnánk lenni, akkor lenne rá lehetőség, de egy ilyen villámtalálkozás alkalmával. Én sem érzem azt, hogy most nekiszegezni bármilyen kérdést, mit mondana, mit tudna mondani. Én megmondom őszintén, a Vidnyánszki sokkal jobban megértem az ő frusztráltságát ebben az egész helyzetben, mint az övékét. De mindegy. Olyan nehéz erről beszélni, mert egy értetlenség van mögöttem. Vagy itt. Tehát egyszerűen nem tudom felfogni, hogy mi történt ott velük. Ők meg azt lehet, hogy azt gondolják, hogy ők nem tudják felfogni, hogy velem mi történt. Hát semmi nem történt velem az égvilágon.
Te szerinted Vidnyánszki mitől frusztrált, ha frusztrált?
Hát eleve a határon túli lét, az abban biztos vagyok benne, kisebbségi lét. Frusztrált lehet attól, hogy nem ismeri, most már biztos, de nem ismeri te a magyar viszonyokat.
Túl vagy te már a Nemzeti Színházon?
No, de furcsa. Figyelj, amikor a Törőcsik Mari emlékes volt, most már harmadszor hozom vissza, akkor én azt nagyon boldog voltam, mert a Básti Julival, meg a Dés Lászlóval zenélhettem. És akkor mondtam, hogy figyelj, eltelt már, mit tudom, hogy mennyi év, hát 10, vagy páncolmány, vagy majdnem 10, hát nem lesz ez semmi gond. És akkor bementem, délelőtt volt egy hangbeállás, egyben a műszak jött, aki ismertem, csak hangtárt nem viselt, a kellékesek, az asszisztensek, a süti, a súgó, az öltöztetők, nem tudom micsoda, hát ott akkor nyabobborulás, stb. Ölelkezés, emlékezés, sírás, ívás, fogoknak csattogtatása, és akkor szépen lepróbáltuk minden, na, iszonyú helyesek voltak, és bejutam a kocsiba, és nekem úgy remegett a kezem, hogy nem tudtam 10 percig elindulni. Tehát, hogy ott jött ki ez az egész. Tehát azt mondtam, hogy túl vagyok rajta, hát baszottul nem voltam túl rajta. De hogy mondjam, tehát azért szoktam néha ott elmenni, és nézni a Nemzeti Színházat a Lágymenőség hídról, vagy már csak onnan lehet látni, hál' Isten a izéről, nem már a Soroksári útról. Nagyon. Az egy szar épület, az az igazság. Komolyan. Akusztikailag, pocsék.
De imádtad?
Az embereket imádtam, nem az épületet. Hát a hátsó rész az nagyon kényelmes, tehát az öltözők, stb. Kiszolgáló rész. Hát ma gyűlöltem.
Gyűlölted?
Hát a stúdió is létezhetetlen. Megpróbáltunk abban a lelket önteni abba a lehetetlen térbe. Mi sokat beszéljük, hogy bázd meg, ide kéne hozni a Madás Színházat, tehát arra tökéletes erről, hogy zenés ízére, ensemble dolgokra, arra tökéletes színpadtechnika, minden, de hát prózára alkalmatlan. Vagy nem eléggé alkalmasnak.
De azért, ha egyszer...
Tehát kínlódás voltna. Már színészileg. Kínlódás volt. Pontosan tudtuk, hogy vannak helyek, ahol ha beszélsz, akkor nem hallanak, és sehol. Tehát, hogy valami olyan vak voltok. Hát ezt most majd is tudtam, mert utána hozott egy ilyen orosz valami ilyen akusztikai gurút, aki jött mindenféle baromságokkal. Tehát ilyen azóta is tele van a nemzeti, ki nem hagyottak ilyen agyak serepekkel, amit itt meg kellett tölteni homokkal is elhelyezett különböző pontokon, hogy az majd segíteni fog, nyilván hatalmas lóvét fölvet rá. Hát egy kókler, valami varázsló volt, de nem segített az akusztikán.
Ugyanakkor szerintem, most újraolvastam.
Figyelj, csak egy dolgot elmondok. Ugye van a műszaki, van a színpad, nézőtér, és fönt általában a színházaknál így van, van egy hangpáholy és egy világítópáholy. Ha a világítópáholyba, hangpáholyba leülnek a pult mögé, akkor nem látják a színpadot.
Én ezt még nem is hallottam.
Hát most hallottam.
De szerinted ilyet hogy állhat elő? Tudatos tervezés nyomán.
Siklós Máriát kérdeztem.
Aki az építésze volt ennek az épületnek. Tudod, mit érzek? Aztán lehet, hogy kikéred magadnak, hogy olyan érzés van benned, hogy szereted, de indulatos vagy. Tehát ezt nagyon szereted, ezt a helyet. Minden csálisága, tökéletlensége ellenére, és ezért tudsz haragudni érte ennyire. Most újraolvastam a Csáki Judit által írt nemzetis évekről szóló könyvet, és te nagyon nagy szeretettel beszélsz róla. Tehát neked az nagyon fájt.
Na, nagyon, persze. Én pontosan tudtam, hogy soha az életben nem lesz még egy. Abban kell megnyugodni, hogy ez megvolt.
Ez itt továbbra is a Szavakon túl László Zsolttal. Választ kérek egy másik kifejezést.
Nézzük a vészcsengőt, most ilyen izény.
Jöjjenek a rosszak?
Persze. Hát szerintem ez összes rossz ismerve engem.
Nem, nagyon sok pozitív. A vészcsengő...
Lehet, hogy a következőt te választod.
Választod, nem, úgy lesz jó, úgy lesz jó. A vészcsengő az egy pár évvel ezelőtti interjúra utal, amikor te azt mondod, hogy kezdem unni ezt a szakmát. Voltam én már hőszerelmes, féltékenykedtem, minden voltam, mi vár még rám? És azon gondolkodtam, hogy téged ez már foglalkoztat?
Mi?
Amit te talentumként, lehetőségként ebből kipörgethettél, azt úgy érzed, hogy jó részt már zsákban van?
Hát... Hát tulajdonképpen én szinte mindent eljátszottam, amit el kell játszani. De megmondom őszintén, hát unni nem unom. Nem unom. Fáradt vagyok. Azokat unom, amikor nem akarok csomagolni. Tehát amikor nem túl jó, színházilag nem túl jó színdarabokban szerepel az ember. És én most tényleg nem akarom lenézni a közönséget, egyáltalán meg se fordul a fejemben, de bizonyos anyagok, amikor először látja az ember, akkor nagyon hatásosak tudnak lenni. És azok is. És én pontosan tudom, most nem akarok színdarabokat mondani, amiket a mai napig játszunk, viszont amikor az ember 120-szor elmondja azokat a nem túl jó mondatokat, hogy egyszerűen már nem jut róla eszembe semmi. Tehát fontos, hogy az ember színészként igenis irodalmi alapanyagokkal dolgozzon. Vagy legalábbis nekem fontos. Tehát, hogy nincsenek új gesztusaim, nincsenek új pofavágásaim, ezeket már mind elhasználtam. Nem tudtam újat kitalálni egyelőre, de majd igyekszem. Tehát nem tudom nem tudom. Úgy meg ilyen szempontból én azzal nyugtatgatom magam, lehet, hogy teljesen igazam van, és úgy hazudok magamnak, mint a vízfolyás, természetesen, hogy azért a mondatok azok mindig mások. Miért pöst a három télben én sok olyan mondatot mondok, amit még életemben nem mondtam. Hát, hogy ez azért csak más, mint amikor a futótűzben a Ermillőben vagyok. Hát, én nem szeretném magam kívülről látni, mint ahogy nem is szeretem magam látni. Tehát amikor volt az egyik utolsó hivatalos tévéfelvételem, tehát a Király tévé, az a Tartuffe volt, nem ma volt, tehát az olyan 2010 körül lehetett, tehát az utolsó 13 évünk nincs dokumentálva, nem baj, mindegy. Hál' Isten azért az E-színház az most hozott. Na mindegy, tehát azért vannak visszakereshető dolgok, és én ugye a Tartuffe a második felvonásban lép színre. Én addig örömmel néztem a Duna TV-n a kollégáimat, milyen tehetség, de milyen jó előadás, jaj, de szépek a jelmezek, stb. Második felvonás, bejött Tartuffe, switch off.
Mi nem tetszett benne?
László Zsolt. Pedig közben itt nekem tök jó emlékeim voltak, meg sikerem is volt benne, meg mit tudom én. Hát figyelj, úgy nem tudom, de
nem. Nem vagy te nagyon kritikus magad?
De.
Alföldi mondja ugyanebben a könyvben, hogy neki komoly erőkifejtéssel járt, hogy például a különféle banketteken megpróbáljon téged megnyugtatni, mert mindig attól félt, hogy valami olyat mondasz, hogy figyelj, én ezt nem tudom csinálni, de nem megy. Hogy téged megnyugtassanak, hogy jó, minden oké.
Volt olyan. Sőt, lejutottam ebbe az egészbe, biztos, hogy ezt el kéne felejteni, de nincs az agyturkász, aki képes lenne ettől. Fél, 5 éve elmegy a hangom. Ha nincs munkám, másnap elmegy a hangom, harmadnap elmegy a hangom. Tehát használhatatlan leszek. És én voltam 2G-gésznél, foniáternél, nyílok masszázsra, a jó Isten, nincs semmi elváltozás.
Pszichés.
Nem tudnak mit kezdeni. De egy kollégám, Gáspár Csempi, nem adom ki, ugyanezzel küzd. Egy éve beszéltünk, figyelj te, hú, és hogy jöttél ki belőle? Mondom, Csempi, sehogy. Ha dolgozom, van, ha nem dolgozom, nincs.
De nem nagyon veszélyes kiszolgáltatni magát az embernek ennyire, és a színházhoz és a színpadhoz kötnie magát? Ez úgy, és azt jelenti, hogy ha nem vagy, vagy vagytok színpadon, akkor valami nagyon komoly diszkomfort érzet lép működésbe.
Hát most mit csináljak? Nem tudok tenni ellene. De tényleg ez van. Ez szerintem olyan, mint, és ezt a Máté is mondta, Mészáros Máté.
Igen.
Hogy basszus, hát olyan, mint a börtön, vagy a katonaság. Hát megmondják, hogy, és ezt annyira átéreztem, amikor néztem a Mátét, hogy mikor jössz próbára, mit próbálsz, holnapra ezt tanult meg, nem tanult meg, este fél héten, tehát egyszerűen beosztják az időmet.
Te például a Covid alatt nem is tudtál magaddal mit kezdeni, amikor mindez olyan...
Az égvilágon semmit. Az égvilágon. Figyelj, ugye, még az elején, hogy futkároztunk a csajokkal, a kutyával, aztán amikor észrevettem, hogy csak a kutya van velem, akkor én is leszoktam róla, hogy hát nem, megmondom, én nem tudtam hasznosat tenni magam. Egy ideig ment a gitározás, hogy jó, az de jó, most akkor van időm rá.
De figyelj, azért ez így egy elég érdekes és delikát helyzet. Tehát egyfelől, ha jól olvasok a sorok közt, olyan nagyon nem szórakoztat a saját színpadi jelenléted, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. De ha ez nincs, akkor meg semmi nincs. Hát ez egy ördögi kör.
Horoszkóp. Skorpió vagyok, ikrek aszcendensen. Általában az halálos. Tehát, hogy annál szarabbat nehezen tudnak elképzelni. Na jó, tudom, hogy te se hiszel benne.
Én kevésbé hiszek ezen.
Olyan nagy híve én se vagyok, de úgy érdekelt. Ez érdekes volt, amikor a Szívhíjait próbáltuk, akkor a Novák Eszter, aki rendezte az előadást, ő ilyen amatőr, horoszkópos fölállítós ember, és akkor mondta, hogy ő megcsinálna az enyémet. Hát mondom, Eszter, figyelj, nem akarom fölvenni az ereimet még holnap után, amikor ide adott a papír, de akkor persze csináld meg. És nagyon érdekes dolgokat mondott például, hogy nem látja az családomat, a szüleimet. Hogy minthogyha egy UFO lennék. És közben nagyon érdekes dolog, mert már ugye nincsenek. De tényleg az elszakadás az nekem semmit nem jelentett. Lehet, hogy nem tudok szeretni. Fogalmam sincs. Sokat kínódom ezzel. Az a baj, hogy a bátyámmal már nem nagyon van kivel megbeszélni. Tehát, hogy így valahogy, mert tudod, azért a szülők azok úgy rányomják a saját, vagy azt a helyzetet, amiben ők élnek akkor, amikor te fölnősz, ugye a gyerekekre. Hát szóval,
nem mesélsz róluk soha, interjúban se. Nem találtunk utalást se nagyon rá.
Tényleg?
Pedig föltúrtunk mindent.
Hát pedig, figyelj, édesapámnak köszönhetem azt, hogy színész vagyok. Édesapám gyári munkás volt, operatőr akart lenni, és ő vitt le abba a kultúr, vagy amatőr színjátszó csoportba, ami ott működött abban a kultúrházban.
Anyukád mivel foglalkozott?
Anyukám óvónő volt, egy csodálatos óvónő volt, és aztán pánikbeteg lett, és úgy abba hagyta.
És akkor utána otthon volt?
Otthon volt, és akkor egy rosszabb. Hát szóval az...
Te úgy kivetted ebből a részet? Tudtál jelen lenni, mint fiú egy ilyen bajban?
Nem, én 19-18 éves korom tól szépen megröppentem Miskolcról, és én ott csak vendég voltam. Tehát nyaranta azért, de hát engem nem láttak. Nem nagyon láttak.
Színpadon azért megbenyíztek.
Persze. Ja, persze. Már úgy értem, hogy életszerűen. Vagy életvitelszerűen.
De neked nem volt igényed rá? Hogy hazamegy?
Hát de, amikor tudtam, én mentem. Dehogy nem. De.
Csak azért erős mondat volt, amikor azt mondtad, hogy neked ez az elszakadás onnan. Ez olyan fura volt, azt mondtad.
Hát úgy volt fura, hogy hát figyelj, persze, hogy hiányoztak, hát nem vagyok egy állat, vagy hát állat, mert én nem látom, hogy ez a csodálatos lények. Szóval, tehát én nem vagyok egy pszichopata, de valahogy ott akkor azt éreztem, hogy nekem az a programom, hogy én ott, ne ott legyek.
Szüleid élnek még?
Nem.
Mikor mentek el?
Hát anyukám 2004-ben, dátumokkal, nevekkel most nagyon megfogsz, apukám meg azt hiszem rá 5 évre, tehát 4 évre.
Azóta nem is nagyon mész Miskolcra?
De, hát a bátyám, ő ott tesi tanár, az Avasi gimnáziumon, meg atlétika edző, de hát hozzászoktam. Most már, tehát, hogy most már ő se ott lakik, ahol fölnőttünk, meg mit tudom, ő. Szóval...
De azért ez egy érdekes mondat volt, amikor azt mondtad, hogy lehet, hogy nem tudok szeretni. Ezt mire értetted? Olyan melegszívű, helyes embernek tűnsz. Hát nehezen tudom elképzelni rólad, hogy te ne tudnál szeretni.
Hát, nem tudom. Nem tudom. Most ebben nem akarnék belemenni, sok hülyeséggel küzdök magammal kapcsolatban. Tehát ilyen negatív dolgokkal. 2-3 éve, lehet, hogy a pandémia is közrejátszott, de nem akarok mindent arra fogni, de annyi önbizalmam nem volt, hogy én azt éreztem, hogy mikor veszik észre, meg közben dolgozni kellett, hogy ez nem jó, hogy ez szar.
Már hogy te, én, a te produktumon.
Igen. És akkor eszembe jutott, hogy zsongott a Kálai Feri bácsi, aki tanárunk volt a főiskolán, aki mondta, hogy hát gyerekek, a tehetség az nem állandó. Az egyszer csak van, hogy eltűnik a fenébe. És akkor 2 ilyen mondata volt, ez volt az egyik, nem tudom miért pont ezt jegyeztem meg, a másik pedig az, amikor mondta a szinte első órán, hogy hát olyan 20, 30, de inkább 20% tehetség, a többi az mind a szerencse. Tehát a 70-80%. Már hogy egy színészi pálya hogy alakul.
Milyen érdekes, hogy ezeket jegyezted meg, és miért nem azt például, amit Udvaros Dorottya mondott rólad, hogy, de talán erről már beszéltünk, hogy nem csak, hogy a korosztályod talán legjobb színészének tart, hanem azt mondta, hogy ő még ki is tágítaná ezt a kategóriát.
Hát nagyon helyes ez a Dorottyától. Én bizonyos értékekkel azért tisztában vagyok, aminek talán a birtokában vagyok. Tehát a színészi odafigyelés a színpadon, előadás közben, a sokrétű szenzor, hogy nem csak a saját dolgommal foglalkozom, mint azért vannak ilyen színészek, akik... Én ezt tudom, de például amikor meghallom a Pál Andrist meg a Schneidert beszélni, hát én elolvadok, hogy nekem miért nincs ilyen orgánum, de volt, csak valahogy ez elmúlt. Tehát még a régi klubrádiós izéket hallgatva szólja neked, hát mondom, hol van ez a hang? Hát ez de jó volt, amikor még volt, hát most nincs. De nem tudom, én megmondom, hogy szerintem bosszant ez, mert sokszor hívnak például reklámra, és akkor amikor már egy idő után ez volt, hogy főzsögött a telefon, hogy hello, szia Zsolt, akkor lenne itt egy nem tudom, reklám, van most hangod? Hát, hogy ugye ez híre ment, hát leváltottak a izéről, a Ferrero Rocheréről, tök érthetően, hiszen amit 3-5-8 éve sikerült fölmondani, ilyen vazelinhúgyozósan, vagy nem tudom, hogy mit mondjak, az most nem megy, mert sajnos, azt kell, hogy mondjam, nincs mélye. Tehát te tudod, tehát hát hiszen, de mondom, igen, tudtam, de most meg már nem tudom. És egyszerűen fogalmam sincs, hogy mi az oka ennek. Tényleg nem tudok rájönni. Na mindegy, de valószínűleg nem is voltam elég alapos. Lehet, hogy 5 gigészhez kellett volna elmennem, és 6 foniáterhez, vagy nem tudom. Nem. Na mindegy, ugorjunk. Válaszok egy másik témát.
Szeretnél?
Nem. Hát nem tudom, vagy még erről akarsz kérdezni valamit?
Úgy látom, te nem annyira akarod ezt most már, ezt a témát.
Nem tudom.
Ha nem szeretnél, akkor menjünk tovább.
Menjünk. Na, gyógyír. Az csak pozitív lesz.
A gyógyír, hát erre egy picit rímel, mert hogy úgy tudom, hogy te 12-13 éves korodban dadogtál.
Ja, igen. Ja, hát jaj, tényleg.
És ezért vitt el édesapád, tényleg egy színjátszó.
Na, hát azért csak találtál édesapámról valamit.
Ennyit, de tényleg nem
igen,
többet.
Igen.
De ez mennyire nőtt túl rajtad ez a dadogás? Tehát annyira, hogy mindenkit zavart, vagy csak téged zavart?
Hát engem valamire zavart. Figyelj, az volt az érdekes, hogy ha tanult szöveget mondtam, tehát feleltem például a órám, hogy felelésre nem emlékszem. Nem, az már más, mert felelésre, ugye az ember az csak a saját szavaival mond el adott témát. Tehát tanult szöveget mondtam, akkor semmi. A kábetűk voltak, az volt a vörös rongy, tehát kábetű szavak, a kábetűvel kezdődő szavak. Tehát amikor két kiló kegyelet a boltba, akkor volt, hogy mit vittem a cetnit, hogy hát zsiret, persze, hogy idegesített, mert különben, ha idegesebb vagyok, a mai napig visszajön. Na mindegy, na választok egy
másikát. De várjál, mert azért én egy kicsit
ne.
Ennek a mélyére néznek, hogy rájöttél, hogy mi okozta a dadogást. Én ahol csináltam egy műsort, Élekben című műsort, tehát valamennyire felvérteztek ennek háttéranyagával, de a dadogásodnak a komoly lélektani eredete van az.
Figyelj, szerintem nálam nem volt annyira komoly. Tehát nem volt úgy, hogy van trauma, vagy nem tudom micsoda. Szerintem egy kamasz szorongás, vagy nem tudom, mert ez a... Apám is a maga Hályó Kovács pszichológizáló módján csinálta ezt, hogy hát mert hogy ott van tehát ezek ott van a Laci bácsi, meg ott van a színjá, hát ezek beszéddel foglalkoznak. Hát érted? Csak tudnak a gyereken valamit segíteni. Hát ő ennyit gondolt a dologról.
Igen, de amikor egy kamasz fiú dadog, az lehet, hogy hagy valami fajta lenyomatot a személyiségén. Akár később. Hogy mindig ott van benne az a fajta bizonytalanság. Hogy vajon én olyan vagyok-e? Elhiszik-e nekem, hogy én tudok beszélni?
Most jön elő így dinoszaurusz koromban?
Én nem tudom. De hogy a kettőnek...
Hát elég szar lenne, hogy akkor lefőtt.
Mert azért az jár szorongásra.
Akkor lefőtt a kávé, az kell, hogy mondjam.
Nem, mert
megvilágosítottál most. Kivedek innen az első villamos, tudod? De ez a telelkeden fog száradni ilyenről.
De nincs olyan, hogy nem az tudom. Emberben valami fajta szorongás azért az csak előidéz.
Én szorongó vagyok. Tehát én a mai napig, hogyha színpadra lépek, én meghalok.
Meghalsz.
Tehát nem halok meg, mert hát, hogy itt ülök, ezek nagy színészi szavak voltak.
De úgy,
nem nagy színészi, hanem na mindegy. Tehát én rettenetesen szorongok.
De mitől?
Attól, hogy ma nem fogom tudni.
De nem is a szöveget?
És ebben minden van. Aha. Akár a szöveg is.
Ahogy telik az idő.
Egyre... Hát figyelj, most bemutatok az Oedipuszt. Volt egy... ilyen hatalmas monológom. Hát ez tudod, mi egy lótúró. Hát ez 12 mondat. Én akkor tudtam először egybefüggően elmondani, úgyhogy ne kelljen súgni, amikor beültek a nézők. Mert akkor már olyan görzs volt, ez nem igaz, bazd meg, hogy miközben naponta már a főpróbaidon 25-ször elmondtam. WC-n, zuhanyzás közben, kutyasétáltatás közben. És bementem a színpadra, és mondom, bőbe segítsen, besúgóan jön Fodor Rezsébe. Bőbe, mondom, nem látod, hogy nem? Ja, azt hittem, hogy játszol. Hát mondom, van a agyamat játszom. Tényleg, egyszerűen nem szeretem a monológokat. Gyűlölöm. A végében, ami annyi narrátor szövegem van, hogy egyszer megbolondulok tőle. Nem érdekel. Ez a műfaj nem érdekel. Soha nem csinálnék önálló estet. Mert ez a műfaj számomra ettől érdekes. Az adok-kapoktól, a párbeszédektől.
De az élet egyéb részterületén is képes vagy szorongani? Hogy ez a színpadra korlátozódik, amikor ilyen teljesítménnyel jár kéz a kézben?
Hát figyelj, jártam pszichiáternél, meg pszichológusnál is, hát igen, van egy ilyen pánik, ami jött. Ez az izékor csúcsosodott ki, amikor volt egy vasutcában egy tüntetés, és nem tudtam kiszállni a kocsiból. meglátva a tömeget. Már előtte a Milláért mentünk, a kisebbik lányomért mentünk a Keletibe, és hát ott sem voltak kevesen, és éreztem, hogy az Isten, mi a fasztal izzadok én ennyire, meg nem tudom, úgy olyan fura érzésem volt, de minden bejutunk a kocsiba, becsomagolt a izébe, és oda kanyarodtam a Vas utcába, és ugyanez a dőlt az izzadság belőle, és mondom, figyeljetek, én ne haragudjatok, nem tudok innen kiszállni. És akkor a Vikit meg a két lány kiraktam, ők mentek tüntetni, meg a Millával haza, és otthon így egy-egy óra után így szépen elkezdett így lecsendesedni az egész. És hát szóval ilyen volt. Tesco-ba például, ez a nézetrástól egy után nekem, tehát van egy ilyen 25 perces nagyjából ilyen időküszöb, és ha azt túllépem, akkor vagy támaszkodni kell, vagy tehát, hogy akkor...
Már hogy tömegbe, vagy meghatározott?
Nem kell, hogy tömeg. A neonfény, és ez a négyzetrácsos, ez a számtalan füzet padló. Ez a kettő együtt, hogy úgy, nem tudom, bizonytalaná tesz, vagy nem tudom, tehát hogy igen.
Nem kell elmondani, de te rájöttél az okára, tehát ennek biztos, hogy van valami időszakosan megjelenő oka.
Hát figyelj, a tömeg az abszolút generálja, de például színházban is. Tehát mit tudom én, legutóbb a Városmajorban, tehát akkor jött elő a Városmajorban, néztem a drukkot, még egy kört mindenkinek, és ott ültem, emberek mellettem, jó, oké, jött a mellékhatás, de ott tökéletesen, mondtam, nyugi, oké, megkezdődik, és a koncentráció átfordítja, mert ez... De azt tudom, hogy akkor az elmúlik. De például, amikor volt a tanártüntetés, október 23-ai, ott az borzalmas volt. Tehát becsületbe oda mentem, de tudtam, hogy nem lesz jó vége, és én csak úgy tudtam átmenni a Szabadsághídon, hogy a másik oldalon a Duna volt, és ne egy ember, mert egyszerűen, tehát egyensúly zavar a izébe, a tömegbe. Tehát ott az...
Ez pakoli ijesztő lehet.
Hát nem jó. Nem jó.
De csak annyit mondj el végezetül, hogy azáltal, hogy elmentél segítséget kérni, ez azért lecsendesedett.
Hát úgy...
Szinten tartható.
Hát élek vele. Tehát, hogy tudom, hogy van, és akkor úgy... Tehát pluszban nem szarok be tőle, hogy ez van, mint amikor először jött, mert az ijesztő, mert nem tud, mi az Isten van vele. Tehát, csak hogy ez úgy nem jó. Tehát ilyen, igen.
Ez itt továbbra is a Szavakon túl László Zsolttal. Na látod, mennyit kihoztunk a gyógyírből. Válasz kérlek egy másik kifejezést.
Ja, sőt, 12 éve csöng a fülem, a bal fülem, tehát még mi volt? Tehát egy igazi kripli ül itt veled szemben. Igen, az úrimori főpróba hete óta, mióta.
De mi történt?
Naponta kétszer főbe kellett lőnöm magam, és ennyit bírtotta ez a valami idegrendszer, vagy nem tudom ennyi. Mondták, hogy van valami olyan cucc, amit beraktak, mint a halókészülék, ami ugyanezen a frekvencián ad ki egy hangot, és kioltja az egyik a másikat. De én nem akartam ilyen segédeszközzel élni, úgyhogy...
De miért nem?
Hiúság, nem tudom.
Hiú vagy?
Nem, hát külön annyira nem, de nem tudom, én ettől is ideges vagyok.
A szemüvegtől.
Megbolondulok tőle. Hát most már hozzá kéne szoktam, mert már van egy ideje. Ja, ez pont az, ami a tökéletes alkalmatlan mindenre. Ez a multifokális.
Igen.
Tehát lépcsőn eltaknyolsz, mert ott 10 év van. Hát jó, de vezetéshez szoktam használni, meg most milyen ugye elhoztam, hogy...
Csak az jutott eszembe, hogy volt egy ilyen nagy, erős előadás, mint az Urimuri, egy komoly nagy alakítással, és hogy belegondol az ember, hogy ennek milyen emberi áldozata is van egyébként, hogy azt látja a néző, hogy a 700-at neki, azért az oda volt rakva, ha ugyanarról beszélünk, ez a Bezerédi féle rendezés tollal.
Igen.
Hát az egy nagyon erős előadós volt, emlékeim szerint, hogy a szakma is megsüvegelte, és ennek az a következménye, hogy László Zsoltnak csöng a füle 12 éve. Azért ez úgy?
Hát szar, most mit csináljak?
Megéri ez?
Hát nem kell főbelülni magát az embernek színpadon. Vagy más megoldás kellett volna. De na, látványos volt azért, az gondolom én, soha nem láttam. De biztos az egy nagy attak volt, hogy ott... Hát, hogy megéri? Meg. Hát lehet, hogy a szemem folyt volna ki, akkor most mást mondanék, de...
Mi a jutalom? Mi van a mérleg másik serpenyőjébe? Képletesen értve, persze.
Ez de jó kérdés. Hát egyrészt van ez az energiaáramlás, amit a Máté is, Mészáros Máté is említett. Ez egy komoly cucc. Az komoly cucc. De az nem megfogható. Például az egy ilyen legutóbbi eset, és hogy nagyjából egy-két nap különbséggel történt. Egy gyógyszertárban egy vadidegen hölgy, aki mondta, hogy tegnap láttuk a nem tudom mit, és hogy jaj, köszönjük, köszönjük. És nem is az, amit mond, hanem ahogy mondja. És előtte meg, hát lehet, nem egy-két nap különbség volt, hanem több, mert ez mindegy. Végét játszottunk, Bartis Attila regényében, amit egy különösebben nem kedvelek, de mert színészként, ja, nem oda ide, színészként nekem nem feladat.
Nem kihívás.
Nem feladat.
Nem feladat.
Tehát színészként, tehát én nagyjából monológokat mondok, miközben a kollégáim játszanak a színpadon. Tehát egy tök magányos, ott vagyok a sötétben, meg néha megvilágítva, és jó, ez a második rész. Na, az első részben azért játszom a saját apámat is, egy kis nyúlfart nyíletekkel, az vicces. Na mindegy. Álltam a villamos megállóba, viszonylag siettem, tehát nem töltöttem sok időt az öltözőbe, és oktogom, és három fiatal így integet. Baromira nem ismerős egyik se. És akkor Emma lányom 18, lehet, hogy neki valami osztálytársai, de se arcmemóriám, se névmemóriám nincs. De úgy, és jönnek. És akkor a következő az volt, hogy magam mögé néztem, hogy biztos akkor valakit mögött, és nem mögöttem senki. És odajöttek hozzám, és mondták, hogy most látták a végét. És ilyen 16-18 éves körüli három srác volt, csillogó szemmel, hogy meséljek már róla, hogy és ez valami olyan fantasztikus élmény volt. Tehát, hogy ezek úgy adnak visszajelzést. Néha. De ez szerencse kell, hogy pont akkor ott álljak abban a megállóban. Mert...
Te inkább zavarba is jössz?
Egy picit igen, de közben meg az jut eszembe, hogy nekik ez most milyen fontos, hogy ezt elmondhatják. Tehát, hogy ilyenkor hátra lépek két lépést a saját szorongásommal. Nem tudok igazából mit kezdeni, mert hát miről beszéljünk, vagy beszélgessünk. Hogy...
De azért beszélgettél vele
persze, egy kicsit. Persze, jött a villamos, és én hülye, hova jártok, milyen suliba, nem kérdeztem meg tőlük. Pedig amikor már ott voltam villamosan, azt mondom, baromira érdekelt volna.
Biztos nézik majd ezt az interjút, akkor kárpótolod őket ezzel.
Hát mert díjakról, meg ilyen egyebekről nem lehet beszélni, ami az embert baromira kárpótolná a sok munka és idegszállás.
Ne vicce, hát most választottak be a négy előtt közé a Halhatatlanok társulatában. Lehet, hogy örökös tag leszel. Egészen friss információ. Azért ez nagy dolog, nem?
Hát, nagyon megtisztelő. Én szurkolok a Márton Andrisnak.
Nem magadnak?
Nem.
Ő miért érdemli meg jobban, mint te?
Mert imádom. De mi a másik kettőt is? Csúlyát
Csúlya meg a Imre és Bán János.
Nem.
Kiváló négy színész.
Hát igen. Hát de jó, hát de ők már idősebbek, tehát hogy most nem akarok ezzel dicsekedni, hogy én még csak alig leszek 60, de hát hogy hát ez kapja meg az, aki...
Nem is tartanád helyénvalónak, vagy igazságosnak, hogyha te kapnád?
Nem, figyelj, nagyon megtisztelő volt, amikor fölhívtak, hogy azt hittem, hogy hülyéskednek olyan kandi kamera, hogy én. De lehet, hogy ezzel is kell szembesülni, mert lehet, hogy fiatalabbnak gondolom magam, mint amilyen vagyok. Már pedig nem, hát egy vélfasz vagyok. Na mindegy, és hogy
lennél már az? Hát fiatal emberről, előtt te éve.
Jó, de tavaly az Alföldi kap, tehát ő meg még fiatalabb, mint én, tehát na mindegy. Szóval. Hát köszönöm Szinedár tanár úrnak a jelölést, tehát nem tudok mit mondani. Hát, jó érzés, jó érzés, de én tényleg én nem akarok lábnyom lenni az operett színház
Miért
előtt.
Miért nem akarsz? Na. Az nem fontos.
Hát az csodálatos a ízébe a Kovalik rendezésbe a Budaörsön, amikor temetik az Alföldit, hogy itt ott ugye egy temetés.
A Lyonba, arra van az.
Lyonba, és akkor bemondják, hogy a Halhatatlanok társulatának tiszteletbeli tagja. Miközben ott egy hullat, érted? Hát mindegy, ha már nem vagy akkor. A Darvas mondta azt, hogy az ember ők őrá, mint színész, addig fognak emlékezni, amíg az utolsó színházi nézője is meg nem hal.
Aki emlékszik rá még.
Aki emlékszik rá. Mert a filmen, de az más, az.
De az nem lesz jó, amikor az unokáid elmennek ott a Nagymező utca környékén, és mutatják majd az ő unokáiknak, hogy a nagypapa az itt van.
Te ilyen előre szoktál tervezgetni? Ilyen,
hát nem, csak okoskodom itt.
Ja.
Nem biztos, hogy én erre tudnék gondolni, de a te helyzetedben szerintem ennél felemelőbb dolog, mint hogy ott...
Én a gyerekeimért aggódok, hogy egyáltalán megéljék a felnőtt kort, az öregkort, hogy ne legyen itt akkor a kataklizma, hogy mindenki elpusztul a fenébe, érted? Te nem, hogy unokáinak az unokája, ugyan.
De nem derűsebb erre gondolni, hogy majd az unokáinak lesz unokája?
De. Az a része az hogy lerakni a felelősséget, az úgy foglalkoztat.
Minek a felelősségét?
A gyerekek. A gyerekek. Azért az... Tehát, hogy...
Hogy révbe érjenek? A maguk módján?
Mikor érsz révbe? Én révben vagyok, mit tudom én. Tehát, hogy igen, önállóak legyenek, függetlenek legyenek, anyagilag is, vagy mit tudom én mi. Mert érzelmileg nem tudnak, hála Istennek, de hogy igen, hogy sinen legyenek. Most nem úgy, mint annak arra, hanem tehát, hogy megtalálják az autópályájukat, az nagyon fontos. Hogy ez a felelősség már engem már nyomaszt.
Ez hány év még szerinted?
Beláthatatlan. Hát figyelj, kicsi 15, tehát szóval még egy jó 10 év szerintem.
Jó a viszonyod velük?
Jó, hála Istennek. Ez sok meló volt. Sok meló volt.
Abban, hogy legyen bizalom, hogy hát igen, haver légy.
Mert ők két alom, ráadásul, tehát ők két fiú, három lány, és hogy az nekem nagyon fontos volt. Volt egy szar példa a bátyám személyében előttem, nem az ő személyében, hanem ahogy neki ez sajnos félresiklott a saját gyerekeivel, illetőleg most már csak kisebbikkel, hogy én azt akartam, hogy ha valami számomra nagyon fontos, hogy velük a jó viszonyom legyen.
Annak mi az ismérve, szerinted? Honnan tudja az ember, hogy jó viszonyban van a gyerekével?
Hát figyelj, a fiúknál egy fokkal kézzel foghatóbb, olyan szempontból, hogy kevesebbet látom őket, bár a nagyobbikra ez most nem jellemző, mert hiszen ő is a Radnóti Színházban dolgozik, hogy akkor rögtön megy a speech, és mindenről.
Beavatnak a dolgaikba?
Hát be. Tehát, hogy szerintem elég őszinték. A lányokkal, bár a nagylányom Panna, már ő sem lakik velünk, ő is albérletezik, ő például baromira hiányzik. Őt ritkábban látom, mint a fiaimat. Tehát ritkábban jön haza, de a középsővel, meg a kicsi Emmával, meg a Millával, meg hát sokat vagyunk együtt. Nem feltétlenül a folyamatos beszélgetésről van szó, mert azért ők is ilyen, most abban a korban vannak egy ideje, hogy ilyen magukra zárják az ajtót, és akkor se kép, se hang, ne zavarja őket senki. Még nekik nőni kell, vagy nem tudom.
Most van olyan darab, van olyan előadás, amire szívdobogtatva mész be? Amire azt érzed, hogy ezért érdemes csinálni?
Hát figyelj, amit most nagyon szeretek, az a három tél, de azt azért, egyrészt, mert én szerintem én nagyon bírom a darabot, a másik az is egy ájk, most az íróval már elég hadilábon vagyok, az Oidipuszt is az ájk írta, az a Robert Ájk, az orvos az Átriumban, ami meg nehéz cucc. Tehát én attól annyira szorongtam, hogy engem ősszel mentő vitt el az Átrium felújtó próbáról, mert olyan magas volt a vérnyomásom, hogy tehát az elég komoly cucc volt. Tehát attól nagyon szorongtam.
Kellett hívni egy mentőt a próbán?
Mm-hmm. Igen. Hát még mérhető volt a vérnyomásom, de fölfőn volt a fenébe. És az esti előadástól szorongtam, mert úgy éreztem, hogy az egy próba nekem nem lesz eléggé megnyugtató, amit délelőtt tanunk, az, hogy este. Tehát ezt bemutattuk júliusban, július elején, elsején, és játszottuk 4-szer a bemutatóval együtt. És akkor eltelt a nyárnak a maradék része, és akkor szeptember valahányadikán volt egy frekventált szombati délelőtt, és este előadás, és másnap is előadás lett volna. És én annyira féltem, hogy ez nem fog menni, hogy orvosi segítséget kellett hívni.
Azért ezek aggasztó dolgok, nem? Vagy csak nekem tűnik így most.
Hát figyelj, szalidőszak volt, mert ugye akkor szembesülsz azzal, hogy jó, ez egy létező probléma. Egyszer volt nekem ilyen, de akkor forgattam és játszottam, nagyon sok napon volt, és olyan kimerült voltam, hogy az egyik forgatás napon kettős látásom volt, és úgy hallottam az embereket, mint hogyha én egy medencében lennék, és látták, hogy hát nem vagyok magamnál, és akkor az ügyeletre elvittek. Tehát ez egy ilyen előjele volt ennek, de aztán utána, mivel pont akkor az ünnepek következtek, karácsony, tudtam pihenni, ez ugye elmúlt. Mert mondta az Elektra, a doktornő, hogy színész, van 4 olyan nap, amikor nem csinál semmit. Hát mondom, nincs, elhülyéskedjen már. Na mindegy. De hát, hogy, és akkor ez színpadra menés előtt, az a Sneci mondta, Schneider Zoli, neki, úgy kezdődik a Semmit sem bánok előadás a Pince Színházban, ahol a Székely Csaba írt, mi egy levitézlet szekuritát és vagy két izéről szól, hogy ő a főszereplő, hogy méri a vérnyomását 7 óra 7 perckor. És akkor mondja, figyelme, Soci, te azt tudod, milyen jó érzés, amikor ránézel a vérnyomás mérőre, és azt mutatja, hogy 180 per 110. Mondom, jó van, mert te is ilyen vagy.
Az rengeteg.
Hát az, de az a stressztől. Tehát tehát lehet, hogy amúgy, hogyha épp Kazán Kovács lenne, vagy Birka Pásztor, akkor 140-ben 90 lenne. Csak hogy van ez a turbó állapot, hát na és ez az, amit nem tudsz megállapítani, mert hiszen ezt csinálod. Tehát értem, múltkor is megnéztem előadás előtt, úgy éreztem, hogy valami zsong a fejemben, hát persze fönn volt a fenébe. Oidipus előtt. Főpróba héten.
És nem gondolkodtál el a doktornő kérdésen, hogy van-e olyan 3-4 nap a héten, amikor nem csinálsz semmit? Magyarul, hogy egy kicsit visszaveszel-e? Vissza kell-e venni?
Mondjam meg, hogy én este nem merek be előadásra, mert hogy most nekem kéne 3-4 nap szünet. Hát mások döntik el az ember idejét. Tehát nem te. Ma például, ha nem jönnék ide, egész nap szabad lettem volna.
Most van egy kis lelkiismeret furdalás. Komolyan.
De milyen hülye vagyok, hogy ezt eláruultam. Hát, de ezt akkor én még nem tudtam. Na, de ne legyen.
Ne legyen?
Ne hülyeskedj már. Szóval, hogy hát ez is stresszes meló. Másrészt azért vagyok hülye, mert mit izgulok? De akkor azt szoktam mondani, csak az amatőrök nem izgulnak, tehát hogy és a Csomós Mari azt mondta, már még évekkel ezelőtt, ez szarabb lesz, kisfiam. Tehát ahogy öregszel, hát, de ez mindenki ezt mondja. Tehát mit csináljuk? Én ilyen típus vagyok.
Pihenj sokat, ezt kívánom.
Hát,
és nagyon örülök, hogy láttunk. Mindig szeretek veled beszélgetni. Örülök, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Ez volt a mai Szavakon túl László Zsolttal. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Rózsehegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!
Jövő héten ugyanebben az időben újra Szavakon túl.